Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
Szép napot kívánok mindenkinek, Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. május 21-én 11 óra 6 perckor. A mai adásban témánk a tejfogyasztás, ígyunk vagy ne ígyunk tejet, milyen érzékenységeket okozhat, illetve mit tegyünk a panaszokkal. Majd a műsor második felében a gastroenterológiai betegségekről, valamint azok diétájáról beszélgetünk itt az Egészségkódban. Tartsanak velünk, hiszen már is kezdünk.
Egészségkód.
Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. A mai műsorban olyan emésztő rendszeri kérdésekről beszélgetünk, amelyek nagyon sok embert érintenek, mégis rengeteg a félreértés, az internetes tévhit és az önjelölt tanács. Tényleg mérege a tej, vagy inkább egy félreértett élelmiszerről van szó? Mi a különbség a tejfehérje allergia, laktózérzékenység, vagy éppen az étel intolerancia között? Majd a műsor második felében a Crohn betegségről és a kolitiszről beszélgetünk. Kiket érinthetnek ezek a betegségek, milyen tüneteket okoz, és hogyan lehet együtt élni velük a mindennapokban. Vendégünk a stúdióban Füstös Diana, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gastroenterológiai klinikájának dietetikusa.
Jó napot kívánok!
Valamint itt van velünk a stúdióban Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője, aki mindig hoz egy újabb érdekes témát, vagy egy jó kérdést, úgyhogy Robi, örülök, hogy te is itt vagy.
Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt vagyok, köszöntöm a hallgatókat én is.
És akkor vágjunk is bele, nagyon sok ember fejében teljes a káosz a tej körül, valljuk be. Van, aki szerint ez egy alapélelmiszer, mások viszont azt gondolják, hogy ez gyulladást okoz, és emiatt sokan teljesen elhagyják. Végül azt még hozzátenném, hogy sokszor diagnózis nélkül teszik ezt. Kezdjük az alapoknál, és kérem segítsen ebben eligazodni, mit jelent pontosan a tejfehérje allergia, ehhez képest mi a laktózérzékenység, vagy az intolerancia?
Tejfehérje allergia tulajdonképpen egy immunválasz, ez egy autoimmun folyamat, antitesteket termel a szervezet a tejfehérje ellen. Ezek olyan tünetekkel járhatnak, mint csalánkiütés, akár durvább esetben fulladás, vagy akár anafilaxiás sok, de járhat egyébként gastrointestinális tünetekkel is, haspenéssel, hasi görcsökkel, de jellemzően ilyen bőrtünetek, fulladás talán mondom, durvább esetben előfordulhat. Ezzel szemben a laktóz intolerancia az nem ennyire durva, vagy nem ennyire veszélyes, ott igazából csak a laktázenzim hiányzik, nem tudja megtermelni a laktáz, egy elegendő laktázenzimet a szervezet, hogy lebontsa a laktózt, a tejcukrot, és ezáltal hasi panaszok, puffadás, hasi görcs, hasmenés léphet fel.
Tehát akkor megerősíti, hogy sok a félreértés ezzel
így
kapcsolatban.
Van, így van, így van, így van.
Tehát napi szinten akkor önök is találkoznak ezekkel a félreértelmezésekkel, vagy esetleg álhírekkel.
Így van, pontosan, és nagyon sokan hiszik azt egyébként, hogy tejfehérje allergiások, pedig egyébként a lakosságnak, a felnőtt lakosságnak kevesebb, mint 1%-át érinti. A gyerekeknél inkább gyakoribb, de a gyerekek is, hát gyerekeknél én úgy tudom, hogy körülbelül 2-3%-ot érint, de könnyen kinövik az allergiát, vagy elég gyakran kinövik, és mondom, a felnőtt lakosságban kevesebb, mint 1%, aki érintett, úgyhogy azok, akik azt gondolják, hogy ez ténylegesen tejfehérje allergiások, azok valószínűleg nem biztos, hogy tényleg az, hanem akkor ez más irányba érdemes.
Kettő függetlenül szerintem az 1%-nak a 10-szerese vagy a 20-szorosa gondolja saját magáról, hogy neki ez van.
Igen. Igen, valóban.
Fogyaszt a klasszikus tehén tej helyett mindent, ami folyadék és fehér színű, de hogy valójában mi van benne, azt vajmi kevéssé tudjuk szerintem. Erről mit gondol egyébként, erről az egész trendről?
Hát eleve még arra szerettem volna visszakanyarodni, hogy ami miatt még gondolhatják azt az emberek, hogy ők tejfehérje allergiások, hogy nagyon gyakori a különböző, akár allergológiákon, nagyon sok helyen ezek az IgG alapú tesztek, amik nem, azt nagyon fontos kiemelni, hogy ezek nem diagnosztikus alapú tesztek, amit nagyon, nagyon drágán lehet elvégezni ezeket a teszteket, és tényleg nagyon sok állásfoglalás, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége is kiadott erről állásfoglalást, nagyon sokan mások, hogy ez nem diagnosztikus értékű, és akkor lehet, hogy kap a paciens egy listát, hogy mi mindenre jött ki neki, pozitivitás, a tej, a tojás, mindenféle, de hogyha ez tényleg IgG alapú, akkor ez nem az fontos, hogy ezt akkor ne vegyek komolyan, csak az IgE alapú ételallergia teszt az, ami tulajdonképpen komolyan vehető.
És akkor visszakanyarodva.
Bocsánat, igen.
utóbbi kérdéséhez, amit köszönjük szépen. Tehát, ha jól értem, azt mondtad, hogy boldog-boldogtalan mindennel helyettesíti a tejet.
Így van.
De lehet, hogy ezzel, ne jöjjön.
De lehet, hogy ezzel magának egy sokkal rosszabb tünet együttest okoz.
Igen. Hát azt vesszük észre mi is, hogy nagyon, nagyon kerülik az emberek a tejet, nagyon félnek tőle, sőt, nagyon azt is elmondják, hogy antibiotikumokkal van tele, méreganyagokkal van tele, de igazából ez fontos kihangsúlyozni, hogy ez nem igaz. Tehát a tejbe nem tehetnek semmi plusz tartósítószert, nem kerül bele már antibiotikum származék, tehát hogyha az állatot antibiotikummal kezelik, és mondjuk esetleg ne agyisten lenne antibiotikum a tejében, akkor az nem kerülhet forgalomba. Úgyhogy semmit nem tehetnek egyébként a tejtermékekbe, ugye maga a tartósítás is, meg a csíramentesítés is tulajdonképpen csak hőkezeléssel történik, úgyhogy az fontos kiemelni, hogy tényleg amúgy a tej, meg a tejtermékek tulajdonképpen nagyon sok szempontból egészségesek, és nem szabad rájuk, vagy nem szabad őket így démonizálni tulajdonképpen.
Mi a helyzet azokkal a szintén tejnek nevezett fehér folyadékokkal, amelyek szójából, meg mandulából, meg...
Erre gondoltam én.
Igen.
Mi mindenből gondoljuk, hogy tejet készítünk, ezeknek mi köze a tejhez valójában?
Összetételben tulajdonképpen nem sok közük van.
Fehér és folyadék,
így van. A tápanyag összetételük ugye teljesen más. A tejben vannak értékes fehérjék, tejzsír, tejcukor, kalcium forrás, B12 forrás, D-vitamin forrás. Ezzel szemben ezek az alternatív italok, amiket ugye hivatalosan tejnek sem lehet nevezni, ezekben maximum hozzáteszik pluszban a D-vitamint, vagy a B12-t, vagy a kalciumot, de azok nem is hasznosulnak annyira jól, amit hozzátesznek, meg tápértékileg sem nem tartalmaznak annyi fehérjét, nem tartalmaznak annyi jófajta tápanyagot, amit a tej és a tejtermékek. Úgyhogy igazából ezzel csak egy hiányállapotot tudunk elérni, hogyha csak ezeket fogyasztjuk, és nem a rendes tejet és a tejtermékeket.
És sokszor felnőtt korban derül ki egy érzékenység. Ennek mi lehet az oka, miért fordul ez elő?
Hát maga a laktóz intoleranciánál jellemző ez, ugye, hogy egyre idősödik az ember, úgy egyre csökken a laktázenzim termelése, úgyhogy igazából vagy ez lehet az egyik oka, a másik pedig, hogyha valaki nagyon rendszertelenül eszik, mondjuk nagyon sok antibiotikumos kúrán esik át, vagy hogyha rossz minőségű ételeket fogyaszt, feldolgozott ételeket, akkor a bélflórája meg tud úgy változni, hogy akár egy irritábilis bélszindróma, vagy egy valamilyen diszbiózis alakulhat ki, ami szintén okozhat ilyen tüneteket.
Tehát nem a tej okozza alapvetően.
Tehát nem feltétlenül, igen, ott hihetjük azt, hogy a tej okozza, de nagyon sokszor inkább csak egy bélflóra megváltozás okozza ezt az egészet, ami természetesen, hogyha ilyen panaszok vannak, akkor az első, hogy a gasztroenterológushoz kell fordulni.
És onnan indultunk, hogy ugye nagyon szélsőséges vélekedések vannak a tejjel kapcsolatban, de beszéljünk azokról az esetekről, amikor tényleg kerülni érdemes.
Hát magát, az összes tejterméket akkor kell kerülni, amikor tényleges allergiát diagnosztizálnak. Ugye ezt lehet, mint említettem, a vérvétellel, lehet bőrtesztekkel, illetve terheléssel is diagnosztizálni, és ennek ugye a kezelése az eliminációs diéta, tehát hogy teljesen el kell hagyni mindent, ami tej származék, mert hogy ugye tényleg nagyon extra esetben ez akár anafilaxiás sokkhoz is vezethet. Más esetben egyébként nem nagyon szoktuk javasolni a tejnek az elhagyását. Ugye mivel én gasztroenterológián dolgozom, gyulladásos bélbetegekkel is, ott vannak olyan speciális diéták, amikben átmenetileg elhagyhatjuk, vagy elhagyhatjuk velük a tejtermékeket, hogy hát ha egy kicsit a bélrendszerük ettől megnyugszik, de hosszú távon egyébként másnál nem szoktuk javasolni a tej és a tejtermékeknek a fogyasztását, csak allergiában.
Ami nekem egyetlen eszembe jutott az előbb említett laktózérzékenység kapcsán, hogy létezhet-e átmeneti érzékenység, valamilyen betegség, antibiomkezelés hatására, nem tudom, csak hogy ha ez előfordul, akkor hogyan vezethető vissza az étrendbe a tej?
Létezhet, persze, amit az előbb is említettem, akár hogyha egy diszbiózis alakul ki, akár egy gyulladásos bélbetegség, hogyha az adott bélterület gyulladt, akkor természetesen kialakulhat egy átmeneti laktózintolerancia. Hát ott ugye meg kell várni, amíg szépen lemegy a gyulladás, vagy amíg helyre nem áll a bélflóra, és akkor fokozatosan, hát először talán a fermentált tejtermékekkel érdemes kezdeni a visszavezetést, a joghurttal, a kefirrel, és ráadásul inkább a soványabbakat, tehát azt is nagyon fontos kiemelni a tejtermékeknél, hogy mindig a sovány tejtermékeket választjuk.
Nem, nem a tejföllel kell kezdeni.
Nem a tejföllel, meg nem a sajtokkal, meg nem a tejszínnel, tehát amúgy is telített zsírokban gazdagok, tehát hosszú távon túl nagy fogyasztások, azok azért szíverendszeri betegségeket vagy legalábbis hozzájárulhat a szívérendszeri betegségeknek a kialakulásához. Tehát emiatt sem, meg ugye nehezebben emészthetőbb, hogyha zsírosak ezek a tejtermékek, úgyhogy sovány tejtermékekkel kell kezdeni kis mennyiségben, és először talán inkább a fermentáltakkal.
Van különbség a tehéntejből készült sajtok, vagy bármiféle készítmények, és mondjuk a kecsketejből készült termékek között, kecskesajt például,
igen,
én imádom, egyik kedvencem.
Más a tejfehérje összetétele. Nagyon sokaknál hallom, hogy a kecsketejből készült termékeket jobban is bírják, jobban tolerálják, bár sokszor az a hátrányuk, hogy ezek lehetnek azért zsírosabb termékek, de igen, itt egyébként ugye a boltokban is lehet már kapni különböző tejfehérje típusokat, például az A1-es, meg az A2-es tejeket, ott is ugye a kutatások azt mondják, hogy sokan tényleg azért, de hát, hogy csak az A1-es típusú tejeket nem bírják annyira, de az A2-eset már igen.
Úgyhogy a kecsketejnél is hasonló. Az A1, A2, ez pontosan mit jelent?
Ez különböző, igazából a tejfehérjének a típusai. Az A1-es is egy tejfehérje, egy kazein, és az A2 is egy kazein, csak más-más. Az a különbség a kettő között, hogy az A1-es tejben az A1-es kazein van, de azt hiszem A2-es is van benne egy kevés, viszont az A2-es tejben csak A2-es kazein van, ami könnyebben emészthető, és az másfajta tehéntejből van kivonva, mint az A1-es klasszikus tehéntej.
Tehát lehet, hogy az egyikre valaki érzékeny, még a másikra nem, és mert kazein érzékenységről is lehet hallani, és akkor ez is lehet akár megoldás, de akkor ezt meg kell vizsgálni.
Így van.
Kecsketejet lehet venni a boltban. Provokatív kérdés.
Nem tudom, hát, lehet, hogy inkább piacon, vagy nem tudom.
Sajtot, az persze.
Lehet egyébként itt-ott megtalálni, de egyébként tényleg nem annyira jellemző, ahogy még az A2-es tejek sem annyira elterjedtek egyébként.
Egyre
bővül a paletta.
Ez sem tűnt fel egyébként, hogy ez a megkülönböztetés létezik, valószínűleg nem nézem nagyon gyakran.
Igen, de tényleg napról napra bővül a paletta, ugyanúgy, ahogy a tejtermékeknél, ugye nem tudom, gluténmentes termékeknél mindenhol. Úgyhogy
gyakori
inkább.
Kérdés például a fogászati beavatkozások esete. Lehet-e tejet vagy tejterméket ilyen esetben fogyasztani, illetve mikor nem ajánlott?
Itt is megoszlanak a vélemények. Ahogy én néztem a magyar, meg a külföldi ajánlásokat, fogászati beavatkozások után néhány napig nem szokták javasolni, pont azért, mert a tejtermékekben lévő baktériumok, azok el tudnak szaporodni, ezek gyulladást tudnak esetleg okozni, de nem mindenhol ilyen szigorú egyébként a szabályozás, úgyhogy ez nem teljesen egyértelmű. Igen, szoktuk javasolni néhány napig, de egyébként nincsen kőbevés, vagy teljesen szigorúan el kellene hagyni a tejtermékeket, hogyha ilyen műtéti eset van. Ami még ugye probléma lehet, az, hogyha altatásos műtét van, ugye, hogyha ne adj Isten, mondjuk félrenyelne a beteg, aspirálna úgymond, tehát, hogy a tüdejébe bejuthat a tej, és a tejnek a fehérjéje az is szintén tüdőgyulladást tud okozni, úgyhogy igazából így az altatásos műtétek körül előtt után átmenetileg nem szoktuk ezeket javasolni.
Beszéljünk a gyerekekről, mert eddig többnyire a felnőttekről, meg általános tévhitekről és kérdésekről beszélgettünk. Gyerekek esetében mire kell különösen odafigyelni, mikor érdemes esetleg kivizsgálást kérni?
Gyerekeknél általában a tejfehérje allergia az, ami ugye gyakori, ez véres széklettel szokott talán a leginkább előfordulni, vagy hogyha ekcémás bőrtünetek jelentkeznek, vagy hogyha mondjuk nehéz légzés alakul ki a gyerkőcnél, akkor mindenképpen azonnal kivizsgálás szükséges.
A gyermekeknél hány százalékban fordulhat elő ilyen?
Hát tejfehérje allergia. Hát összességében a tejfehérje allergia 2-3%, a súlyosabb az ennél azért kevesebb, ami nagyon súlyos.
És meg, akkor meg ebből szerencsére 2-3%-ból lesz 1%, amikor a...
Valami ilyesmi lehet, de az a szerencse, hogy ezt ki tudják nőni a gyerekek a tejfehérje allergiát egy néhány év alatt, és akkor felnőtt korban ez már nem lesz probléma.
Kamaszkorban előfordulhatnak ilyen érzékenységek, ugye akkor nagyon sok minden változik.
Igen, kamaszkorban is hát maga az allergia már nem feltétlenül, de ezzel a rendszertelen étkezéssel, a bélflóra megváltozással természetesen kialakulhatnak átmeneti ilyen érzékenységek. Igen, igen, igen. De ez is, hogyha áttér mondjuk egy rendszeres étkezésre, mediterrán jellegű étkezésre, akkor ezek egyébként könnyen el tudnak múlni, vagy javulnak a tünetek. Én nagyon javaslom azoknak a fiataloknak, akik mondjuk nagyon rendszertelenül étkeznek, és az egész napjuk csak feldolgozott élelmiszerekből, meg nasikból áll, hogy nézzék meg az okos tányérnak az ajánlását. Ez a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az ajánlása, és ott benne van az ajánlásban, hogy hányszor kellene enni, miből mennyit, és ha ilyen gasztrointesztinális panaszokat tapasztalnak magukon, akkor érdemes ezt követni, de ez persze nem az allergia része, hanem hogyha csak ilyen már ki van vizsgálva, hogy nincsen allergia, hanem csak hogyha valamilyen intoleranciát gyanítanak.
Mennyire határterület ez a kérdés? Tehát mennyire kell együttműködni társterületekkel, immunológussal, vagy bármilyen másik területtel a dietetikusnak?
Allergológussal mindenképpen. Én ugye, mivel gasztroenterológián dolgozom, én gasztroenterológusokkal szoktam együtt dolgozni, és nyilván nálunk inkább a laktóz intolerancia az, ami jobban előfordul, illetve az irritábilis bélszindróma, meg a különböző gyulladásos bélbetegségek, amik nagyon jellemzőek, és ahol előfordul az, hogy valaki nem tolerálja jól a tejet, vagy a tejtermékeket.
Laktóz esetében a tabletta jutott eszembe, ami most már bárhol beszerezhető. Igazából ez már jó ideje van, de hogy ennyire elérhető, szerintem azért ez újdonság, nem?
Igen, tulajdonképpen igen, és nagyon jól megoldható egyébként. Nagyon sokan megijednek akkor, amikor kapnak egy ilyen diagnózist, hogy laktózintolerancia, ez tulajdonképpen nem is egy betegségnek sem biztos, hogy lehet hívni, ez csak egy állapot igazából. Nyugodtan, hogyha átváltanak laktózmentes tejtermékekre, akkor ugyanúgy lehet egy teljes értékű étkezése. Úgyhogy,
vagy hogyha ez nem biztosított, akkor van ott
ez nem biztosított, akkor így van a laktáztabletta és a laktázcsepp, úgyhogy azokat is nyugodtan lehet használni, így van.
Mit tanácsolna azoknak, akik úgy érzik, hogy valami nem jó a tejtermékekkel kapcsolatban, de mondjuk nem szeretné feltétlenül kizárni vizsgálat nélkül, milyen vizsgálatokra hogyan érdemes elmenni?
Aha, tehát, hogyha valamilyen
felmerül a gyanú.
Bélpanasz, vagy hasmenés, bármi ilyesmi. Hát először háziorvos, és a háziorvos után pedig gasztroenterológushoz kell menni, hogyha ilyen jellegű panaszok vannak, és természetesen dietetikushoz. Táplálkozási naplóval, mondjuk egy hetessel érdemes leírni, hogy mi az, amit evett a napok során, milyen panaszok fordultak elő, és akkor együtt megpróbáljuk kitalálni, hogy ha esetleg már ki volt vizsgálva korábban gasztroenterológus által, és még mindig nem tudjuk, hogy mi a probléma, akkor ilyet is szoktunk csinálni.
Szükséges-e ilyenkor allergiavizsgálat, vérvétel, vagy ez inkább egy konzultáció először?
Hát persze, ez gasztroenterológushoz elmegy, ott mindenképpen konzultáció is van, vérvizsgálatok, akár endoszkópos vizsgálatok, természetesen, és akkor utána, ha már vagy megvan egy diagnózis, vagy nem találtak semmit, és minden negatív, akkor a következő lépés a dietetikai konzultáció.
Nagyon szépen köszönöm, folytatjuk hamarosan innen, viszont Kovács Róbertnek, a Semmelweis Premium ügyvezetőjének megköszönöm, hogy velünk tartott.
Köszönöm, hogy itt láttam.
Izgalmas témával folytatjuk, mert hogy a Crohn-betegségről és a kolitiszről lesz szó. Füstös Diana dietetikus, a Semmelweis Egyetem sebészeti transzplantációs és gastroenterológiai klinikájának munkatársa, a vendégünk itt az Egészségkódban. Maradjanak velünk továbbra is.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.